Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket! A digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a munkavilágát is, és folyamatosan új tudást követel a munkavállalóktól. A munkaerőhiány miatt egyre több vállalat szembesül a kihívással, hogy a folyamatos működés biztosítása érdekében képzéssel is tennie kell azért, hogy megfelelő minőségű emberek álljanak rendelkezésére. De hogyan segíthet ebben a folyamatban az iskola? Mennyire van felkészülve az oktatási rendszer és a pedagógusok arra, hogy megfelelően képezzék a jövő munkavállalóit és vállalkozóit? Milyen lehetőségek és bevált praktikák vannak eszközbeszerzésre? Ezen kérdések mentén beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk a diákok fejlődésének szolgálatában. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Komlódi Bence, az EdTech Transylvania ügyvezető igazgatója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Jó estét kívánok, köszöntelek a műsorban!
Köszönöm a meghívást, köszöntöm én is a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy a tapasztalataitok alapján miben és hogyan változtatta meg a munkaerőpiacot, a munkaerőpiaci elvárásokat, a mesterséges intelligencia, a robotika és minden, amit sokan egy szóval jellemeznek, digitalizáció.
Ebben a kérdésben nagyon-nagyon messzire tudnánk elindulni, úgyhogy én nagyon szeretném szűken és röviden abban megfogalmazni a digitalizáció jellemzését, hogy ez önmagában a munkaerőpiacra és a piacgazdaságra egy mérték mindig a mérvadó, azaz, hogy a munkaerő és maga a termelékenység optimalizációja létrejöjjön, és minél hatékonyabban tudjanak előállítani termékeket, szolgáltatásokat. Ebben látjuk azt jelen pillanatban a világban, hogy ebben nagyon-nagyon nagy verseny alakult ki, mert mindenki egyre jobban egységnyi idő alatt szeretne minél hatékonyabb lenni. És ebben azt gondolom, hogy lassan mindannyiunk életében jelen van a digitalizáció, a mesterséges intelligencia. Lehet, hogy még éppen nem aktuálisan a munkánkban, de már a környező szolgáltatásokban már mindenki találkozik vele. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennél fontosabb és a munkaerőpiacra jelentősebb változás most nincsen.
Milyen igényei, elvárásai vannak napjainkban a munkaadóknak, és mennyire felelnek meg ezeknek az elvárásoknak a frissen végzett diákok? Legyen szó most frissen végzett diákok alatt a középiskolát végzett diákokról, vagy azokról, akik most kerültek ki a felsőoktatási intézmények padjaiból?
A munkavállalóknak nem csak igényeik vannak, hanem valódi elvárásaik vannak azzal kapcsolatosan, hogy a digitális kompetenciája a munkavállalóknak meglegyen. Ebben azért nagyon át kell látni azt a részt, vagy szerintem érdemes azt is megemlíteni, hogy egy munkavállalónak nagy szüksége van jelen pillanatban, hogy a fiatalok, akik ugyan jól tudják a digitális kompetenciájukat használni, hamar tudnak implementálni, tanulni új dolgokat, viszont a kritikus gondolkodásukat, azt nagyon fontos fejleszteni. És talán a munkavállalóknak ez még egy nagyon nagy kérése, és egy nagyon nagy igénye, hogy hiába adjuk oda a mesterséges intelligenciát, a digitalizált eszközöket és platformokat, hogyha nincs mellette a kritikus gondolkozás kompetenciája, képessége.
Ugye az EdTech Transylvania vállalat abban nyújt segítséget az iskoláknak, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az RRF források felhasználására. Hogyan kell ezt elképzelni, milyen megkereséseket, kérdéseket kaptok, és egyáltalán mi az az RRF, mondjuk el ezt is a hallgatóknak.
Kicsit távolabbról indulnék, azt, hogy nekünk miért van ilyen típusú tapasztalatunk. A Prohumán cégcsoportnak a tagja az EdTech Transylvania. A Prohumán az Közép-Kelet-Európa. A Prohumán vállalat Közép-Kelet-Európai 7 országában, Romániát beleértve, a legnagyobb HR szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, amelynek több tízezer alkalmazottja van. Ebből nagyon sok inputot kapunk, és nagyon sok olyan tapasztalatot szerzünk, ami alapján belevágtunk abba, hogy hogyan lehetne az oktatáspolitikát és a pedagógiai módszertanokat úgy összedolgozni, hogy abból egy fejlődő és hatékony oktatáspolitikát tudjunk javasolni, beiktatni, végrehajtani, amivel a gyermekek, amikor kilépnek a munkaerőpiacára, akkor egy plusz dolog dologgal, egy elvárt plusz dologgal fel tudjuk őket vértezni. Ez a mi feladatunk. Ennek a megvalósításához most nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy a támogatások kezelését és a források kezelését jól tudjuk alkalmazni. Romániában jelen pillanatban az RRF pénzeket, ezek a helyreállítási alapnak is szoktuk talán mondani, ez a COVID utáni helyreállítási alapnak az uniós forrásait szoktuk röviden RRF forrásoknak jellemezni, de van, hogy PNRR-ének mondjuk, és van, hogy PNRR-nak mondjuk, ennek vannak különböző alfajai. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskoláknak lehetősége van pályázni, szinte minden iskolának volt már lehetősége pályázni PNRR vagy PNRR projektekre, ez attól függően, hogy általános iskola vagy középiskoláról beszélünk, és azoknak a feltétel rendszerei alapján tudnak az iskolák beruházásokat végrehajtani. A beruházásoknak különböző alcsoportjai vannak, itt lehet szó iskolai fejlesztésről, kisebb felújításokról, bútorbeszerzésről, digitalizációs eszközbeszerzésről, képzésekről, gyermekeknek való extrakurikuláris tevékenységekről, akár táborosztatásról, tehát egy nagyon-nagyon széles, nagyon jól felhasználható rendszerről és egy támogatási büdzséről beszélünk.
Milyen arányban kerestek meg titeket az iskolák, hallgatják meg a tanácsaitokat, és nyilván alkalmazzák a meglátásaitokat?
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, a tapasztalataink alapján, így most már sok tíz iskolai beszerzésen és nagyon sok éves tapasztalatok alapján, akivel sikerül egy megfelelő bizalmi kapcsolatot kiépíteni, utána nagyon könnyedén tudjuk implementálni a saját tudásunkat. Azt kell látni, hogy itt ezekben a forrásfelhasználásokban az iskolaigazgatók óriási szerepet játszanak. Ugyanis ők az adminisztrátorai, ők a végső döntéshozói annak, hogy hogyan használják fel a pénzeket. Kapnak segítséget, az ICZ-k nagyon szépen segítenek, és mindenben próbálnak a minisztériumok, az államtitkárságok és az ICZ-k, és mindenki próbál az iskolák segítségére lenni, hogy ezeket a forrásokat jól használják fel. De legyünk őszinték, egy iskolaigazgatónak nem feltétlenül azt gondolom az a legfontosabb dolga, hogy tudja a közbeszerzési rendszerek pontos felhasználását. Ezért az, hogy ezekben a rendszerekben részt vegyenek az iskolák, ezért az iskolaigazgatóknak kiemelt szerepük van. És az iskolaigazgatóknak döntési jogkörük is van ebben, hogy mit vásárolnak meg, és hogyan vásárolnak meg. Erre viszont nagyon-nagyon sokan tesznek javaslatot, és az, hogy jól döntést hozni, szerintem csak jól lehet döntéseket hozni ebben a formában, mert szinte minden beszerzés, minden eszközbeszerzés, minden oktatásnak valamilyen szinten helye van az iskolában. Ez most legyen szó egy pszichológus alkalmazásáról, legyen szó a mi szolgáltatásainkról, mindennek jó helye van, ami a gyermekek fejlődését, vagy szellemi és testi egészségét szolgálja. De a kérdésedre visszatérve, nagyon kritikusak velünk szemben, hál' Istennek az iskolaigazgatók, és ezért szoktunk szervezni nagyobb eseményeket, ahol bemutatjuk azokat a termékeket, azokat a cégeket, akikkel együtt dolgozunk, és így próbáljuk meg átadni azt, hogy tőlünk milyen lehetőségeket lehet igénybe venni.
Miért kritikusak veletek szemben az iskolaigazgatók, az iskolák vezetősége?
Azért kritikusak velünk szemben, mert önmagában az, hogy uniós forrást használjanak föl, tehát forrás lehetőségük van elkölteni, ennek olyan adminisztrációs terhe van, ez az én meglátásom és az én tapasztalatom, hogy nagyon nehezen veszik rá magukat arra, hogy valóban forrást költsenek, és hogyha a meglévő források rendelkezésre állnak, akkor is nagyon-nagyon kritikusan, hiszen ők a felelősei, az iskolai gazgatók és az iskolai vezetőségek, a felelősök a pénz költése után. Mi csak egy szemben álló támogatói oldal vagyunk, vagy itt vagyunk, nekünk is van most már nagyon sok tapasztalatunk, át tudjuk adni azokat a tapasztalatokat, hogy lássuk meg, ezt így már nekünk, ezt láttuk 10-szer, 15-szer, 50-szer, elmondjuk, hogy hogyan van, és tudom, hogy nagyon sokan tényleg az ICZ-t, és nagyon sokan próbálják segíteni az iskolák vezetőségét, de ettől függetlenül, vagy nem ettől függetlenül, inkább mindenek ellenére is, én értem azt a nehézséget, amivel szemben egy iskolaigazgató áll, hogy vállalja azt, hogy esetenként 100-200 500-800 ezer lej forrás kölcsön el a saját felelősségére. Úgy a saját felelősségére, mint ahogy a pozíciójából adódó jogkörökkel rendelkezve. Ez egy nagyon nagy nyomás, szerintem. Ez egy nagyon nagy nyomás, és ezért van nagyon nagy kritikusság, hogy pontosan hogyan és biztosan jól költsék el a forrást. Nem az a kritikusak, amit mi szolgáltatunk, vagy amit mi nyújtunk eszközöket. Azt, amikor meglátják, megfogják, megismerik, onnantól kezdve a bizalom az elindul és kiépül. Inkább az adminisztrációs adminisztrációs félelemre próbáltam megutalni.
Itt adminisztrációs félelmet említesz, és bennem felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehet, vagy hol és hogyan kell elkezdeni ezeknek a forrásoknak az elköltését, mert hogy feltételezem, hogy általános recept nincs arra, hogy hogyan lehet megfelelően elkölteni az EU-s forrásokat olyan formán, hogy az minél jobban segítse a diákok fejlődését, de mégis mi az, amit nagy átlagban meg tudnál ezzel kapcsolatban fogalmazni? Mi az, ami ténylegesen hozzájárul ahhoz, hogy jobb képességekkel, nagyobb tudással távozzanak a fiatalok a tanintézmények padjaiból?
Én azt gondolom, hogy a megyei tanintézmények vezetői, vagy hát az ICZ-ek, akkor nevezzük, maradjunk ennél a megfogalmazásnál, nagyon sok képzésen és nagyon sok információval látják el a vezetőségeket, hogy milyen lehetőségek vannak, és ezek hogyan létesülnek. Alapvetően a pályázatok megvalósításának céljai és elvárásai szerepeltetik azt, hogy kisebb legyen az iskola elhagyás, hogy fejlődjenek a gyermekek, hogy olyan kompetenciákat szerezzenek, amivel eddig még nem rendelkeznek, és ezáltal legyenek eredményesebbek. Ezek uniós normatívák, amik megvannak és le vannak írva. Ezek mentén nekünk az összes termékünk például, de tudom, hogy a piacon szereplő minden ilyen szolgáltatónak, ennek mentén fejlődik és fejlesztődik a szolgáltatása és termékei, és ezek kerülnek be az iskolákba a legjobb esetekben.
Bekerülnek az iskolába az eszközök, de mennyire tudják a pedagógusok használni ezeket? Tehát ugye megvan az EU-s pályázat, megfelelően a diákok fejlődését leginkább szem előtt tartva lett felhasználva a forrás, ott vannak az eszközök, de mennyire tudják ezeket ténylegesen kihasználni? Erről van valamilyen tapasztalatod?
Igen, Szilárd, ez egy, azt hiszem, hogy megérkeztünk a kulcskérdéséhez ennek az egész pályázati lehetőségnek és forrásfelhasználásnak. Ugyanis akármennyire is rátermett és bevállalós és mindent megtevő az iskola igazgató, a gyermekekről ugye nem kell szerintem ebből a szempontból beszélni, mert a gyermekek mindent, ami újdonság és mindent, ami digitalizációval kapcsolatos, kompetenciafejlesztős tananyagunk, mindenre nagyon-nagyon nagy érdeklődés mutatkozik a gyermekek felől, hiszen úgy érzik, hogy nem tanulnak, mert be van csomagolva a matematika, a fizika, a földrajz, külön kicsi történetekben van eladva, és közben 3D nyomtatnak, és közben lézervágnak, és ezáltal jutnak hozzá olyan kompetenciákhoz, hogy közben élményszerűen tanulnak. Viszont visszatérve a kérdésre, a kulcs szereplők a pedagógusok. És mi abban látjuk az egyértelmű és legfontosabb megoldást, hogyha a pedagógusokat képezzük digitális kompetencia képzésre, és olyan digitális tanárokat képzünk, akik a meglévő eszközöket jól, biztonságosan és oktatási szemléletből hasznosan tudják kezelni. Ugyanis az eszközök elérhetőek már. Szinte az összes iskolában megtalálható már okostábla, laptopok, szoftverek, lézervágók, 3D nyomtatók, nem megyek bele, mert nyilván minden iskola egyénileg szerez be és ruházott be, de ezek csak akkor kelnek életre, hogyha a pedagógusok használják őket. Illetve, hogy ha a pedagógusoknak van bizalma abban, hogy ezek az eszközök biztonságosak, és merik engedni, hogy a gyermekek használják őket. És ez a legfontosabb talán, hogy ezeket a beruházásokat, amik megtörténnek, ne zárjuk el a gyermekek elől. Nyilván tökéletes és 100%-os felügyelet alatt, de engedjük őket ismerkedni ezekkel a technológiákkal, mert biztonságos és vezetett környezetben ez biztosan a gyermekek fejlődését fogja szolgálni.
Mi történik abban az esetben, itt említetted a tanárképzést, a digitális tanárképzést, hogyha ezen a téren, ebben a képzésben lemaradnak a romániai tanárok, illetve mi történik emellett a diákokkal, hogyha ezáltal ők is lemaradnak a digitális készségek elsajátítása terén?
Itt visszatérünk megint egy globális kérdésre, hogy az, aki nem versenyképes, és az, aki nem a legújabb és a leghatékonyabb módszerek szerint tud dolgozni, akkor annak milyen értéke lesz, és milyen lehetőségei lesznek majd a munkaerőpiacon. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem pozitívum vagy negatívumként érdemes tekinteni ezt a kérdést, ahogy kérdezed, talán nem negatívumként kell, hanem létszükségletként kell már most 2026-ban minimum beszélgetni róla. Ugyanis, hogyha a gyermekek nem találkoznak ezzel a kompetenciával, de a legközelebbi, legjobb munkahelye a lakhatásához képest elvárja ezeket a kompetenciákat, akkor a perem területére kerül a munkaerőpiacnak. Nem fog tudni olyan szinten elkezdeni dolgozni és a munkaerő világába bekapcsolódni, mint amilyenhez egy vele szemben lévő kortársa, aki rendelkezik ezzel a kompetenciával. Talán így tudnám ezt így kifejezni legmélyebben. Ez egy nagyon-nagyon fontos válasz a kérdésedre, azt hiszem.
Komlódi Bencével, az EdTech Transzilvánia ügyvezető igazgatójával beszélgetünk a mai digitális világban, a témánk pedig a diákok fejlődésének a szolgálatában, hogy lehet jobban képezni a diákokat, hogyan lehet jobban fejleszteni a digitális készségeiket, hogyan lehet jobban elkölteni az Európai Uniós pénzeket, ezekről is szó volt eddig. Térjünk rá egy kicsit magára a mesterséges intelligenciára, ami már itt van köztünk, mennyire kell felkészülni az AI-ra, illetve mennyire van ebbe az irányba oktatás, felkészítés?
Azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciának, AI-nak nagyon jó a PR-ja, ezért már minden konyhába és minden házba bekerült annak a tudata, hogy ez jelen van az életünkben. Az oktatásban is megjelent már, mind fejlesztői oldalon, mind pedig készségszintű oldalon a gyermekek oktatásában. Mondok egy példát, vannak már olyan szuper szoftverek, amik a pedagógusok munkáját segítik, megvan a leadandó tananyag, és azt csak betöltöm egy szoftverbe, és nagyon színes, nagyon érdekes előadások tud belőle újszerűen megalkotni, továbbá rengeteg kérdőívet elő tud készíteni, ezáltal gyorsítva mondjuk a tanár háttér munkáját, és több ideje marad arra, hogy felkészüljön a következő órára, pihenjen bármi. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy már mondjuk a mi termékeinknek, a mi termékcsaládainkban a gyermekek vezetett módon és ellenőrzött módon találkoznak a mesterséges intelligenciával, és például próbára is tesszük a gyermekeket abban, hogy legyenek kritikus, és legyenek kérdéssel, és legyenek figyelemmel a mesterséges intelligenciával, mert nem szentírás, amit mond. És például ez az a digitális kompetencia, amelyről beszéltünk együtt most korábban, hogy ezek kulcskérdések abban, hogy hiába tudom használni, vagy elérni, hogyha nem kérdezem vissza, hogyha nem ellenőrzöm újra, hogyha nem kritikusan állok hozzá, akkor lehet, hogy a technológia fog rossz irányba vinni. Mondjuk egy számolásnál, egy számításnál, vagy egy tervezésnél. Ez megtörténhet. Erre próbáljuk felkészíteni a gyermekeket, hogy használják ezeket az elérhető technológiákat, de mindig bízva magukban kritikusan álljanak ezekhez az eszközökhez.
Készültem adatokkal is itt a műsorra. Az Eurostat szerint a romániai fiatalok használják az Európai Unióban legkevésbé a mesterséges intelligenciát, mindössze a 44,1%-uk használ valamilyen generatív AI-t. Miközben az alapvető digitális készségek terén is sereghajt az ország az Európai Unióban. Lehet valamilyen összefüggés a kettő között, illetve egy ilyen helyzetben mi lehet a megoldás, vagy a megoldás felé vezető út első lépése?
Azt gondolom, hogy talán a megoldás nagyon nehéz beállítani, hiszen gondoljunk egy hatalmas oktatási intézményre, egy oktatási minisztériumra, akinek minden héten azt hallja, hogy ez az AI most a legjobb, ez az AI most új generációval jelentkezik, ezt már igazán be lehet ültetni az oktatásba, itt vannak a szoftverek elérhetőek. Ez egy hatalmas intézményben, ahol több ezer iskola található. Ezt úgy képzelem el, mint amikor egy hatalmas nagy hajó utazik az óceánon, és tudjuk, hogy egy picit már el kell fordítani. Mire a kapitány elfordítja a hajót, és elfordul önmagában a hajó, nagyon sok hullámon túl vagyunk, és nagyon sok időt és utat megtettünk. Ezért azt gondolom, hogy mindig a nulladik pont meghatározása a legnehezebb, hogy igen, ezzel foglalkozni kell, és igen, ezeknek a mesterséges intelligencia alapú szoftvereknek és pedagógiai módszertanoknak be kell kerülniük vezetett és ellenőrzött módon a gyermekekhez. Ugyanis azt viszont látjuk, hogy az nem segíti a gyermekek fejlődését és gondolkodását, hogyha naponta több órán keresztül van a kezükben mobiltelefon. Tehát ezt ne hasonlítsuk, ezt semmiféleképpen ne állítsuk paritásra. Tehát amiről mi beszélgetünk, az az oktatásban való kitalált és előre elgondolt fejlesztése a gyermekeknek.
Fordítsuk meg egy kicsit a kérdést, milyen következményei, feltételezem, hogy negatív következményei lehetnek annak, hogyha valaki teljesen kizárja az életéből a digitális eszközöket és a mesterséges intelligenciát. Tehát nem is tudja használni, de nem is akarja megtanulni.
Azt hiszem a korábbi kérdésekben már kitértünk arra, hogy egy ilyen helyzetben, hogyha nem pozitívumként értékeljük, hanem így lemaradó negatívumként, akkor sajnos a munkaerőpiac peremfelületére fog kerülni egy bizonyos idő után, de nem gondolom, hogy ettől kevesebb lenne egy ember, vagy valójában nem tudna elhelyezkedni. A globális piacot tekintve már látjuk azokat a jeleket, hogy bizony-bizony a legtöbb munkahely ezt már igényli. Én mindenkit arra biztatok, hogy ne legyen zárkózott ezekkel az új típusú digitalizációs lehetőségekkel, próbáljunk meg nyitottak maradni, és ezáltal nem lemaradóvá válni. És én tudom, hogy sokszor szoktuk meghallgatni konferenciákon, előadásokon, hogy hát de még vannak nagyon sok olyan iparág, ahol aztán nincsen mesterséges intelligencia. Igen, lehet, hogy a munkavégzésben valóban nincs, viszont a háttér backgroundban már biztosan a folyamatok, a CRM rendszerek, a beszerzések már biztos, hogy mesterséges intelligencia alapúak. Tehát önmagában már elkerülni nagyon nehéz, és annak, aki nagyon elhatárolódik tőle, ugyanúgy felhív egy call centert, a call centerben felveszi egy mesterséges intelligencia, megbeszélik az időpontot a fogorvoshoz, és innentől kezdve azt gondolom, hogy ott van egy pozitív visszacsatolása, hogy ezeknek van értelme, és van jó rendszere. Lehet, hogy rossz példát választottam, de talán az a legfontosabb, hogy érzékeljük annak a hiányát, hogyha nincsen, és próbáljunk meg napra készek maradni.
Itt az imént beszélgettünk a statisztikákról is, miszerint ugye Románia sereghajtó az Európai Unióban a 16 és 74 év közöttiek digitális kompetenciáit illetően, illetve a fiatalok generatív AI használatát illetően. Mennyire kapcsolódik össze a digitális készség azzal, hogy milyen végzettsége van egy adott személynek? Lehet beszélni valamilyen korrelációról?
Lehet, de semmilyen módon nem korfüggő, és a digitális készség és a digitális kompetencia nem kor és nem végzettség függő. Azt is látjuk jelen pillanatban a világban, hogy átalakulnak a munkaerőpiaci keresések. Hát azoknak az időknek, amikor egy CV, egy önéletrajz beküldése után megkapjuk az értesítést, hogy akkor felvettek. Ennek a korszaknak a csúcsán már túl vagyunk, és jelen pillanatban a munkaerőpiac, a munkaadók már sokkal jobban támaszkodnak arra, és méri azokat, hogy egy munkavállaló milyen kompetenciákkal rendelkezik.
Összegezzünk akkor. Mekkora szükség van arra, hogy fajsúlyosan elkezdődjön a diákok érdekeit szem előtt tartva a digitális kompetenciák képzése, a mesterséges intelligencia a szakszerű használatának a képzése, mindez pedig megfelelő eszközökön.
Én azt gondolom, hogy Kelet-Európában, Romániában ez egy rettenetesen erős kérdés jelen pillanatban. Ahogy az első és legfontosabb kérdés is megbeszéltük az interjúnk elején. Azt gondolom, hogy ezzel a lehetőséget szem előtt tartva, jól képezve a gyermekeket, tudunk hatékonyabbá és versenyképesebbé válni a világpiacon. Ezekkel, hogyha egységnyi idő alatt ügyesebben, jobban és hatékonyabban tudunk dolgozni, akkor tudunk fejlődni és a világban maradandót alkotni. Én szerintem ez a legfontosabb kulcsa, és mindig mindennek az alapja az oktatás, és a jövő generációja. Ezért szerintem minden nap és minden elköltött erőforrás megéri a befektetést a jövőbe.
Legyen akkor ez a zárszó, Komlódi Bence, az EdTech Transylvania ügyvezető igazgatója. Köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm, Szilárd.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!